Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található János evangéliuma 19. fejezetében, az elsőtől a 22. terjedő versekben. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették és bíborruhát adtak rá. Odajárultak hozzá és ezt mondták: üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: íme, kihozom őt nektek, tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik: vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki: nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá: nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt: semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült, azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: íme a ti királyotok! Azok pedig felkiáltottak: vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsem meg! A főpapok így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, és megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre, ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. Az a szent ige, kedves testvéreim, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével előtetek szólni kívánok, megírva található János evangéliuma 19. fejezetében, a 23-tól a 30-ig terjedő versekben. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni az anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt az anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Kedves testvérek, azon gondolkodtam, hogy vajon miről lehetne nagypénteken prédikálni. Ugye annyira egyértelmű és adott a téma, hogy egy ideig azt gondoltam, hogy szinte semmiről, de végeredményben mégiscsak Jézus haláláról kéne. Bizonyos szempontból minden vasárnapi igehirdetés Jézus haláláról szól, de ez a mai más lesz. Egyrészt, mert péntek van, másrészt pedig ma szószoros értelemben Jézus halálával fogunk foglalkozni. A húsvéti ünnepkör során minden évben újra meg újra végigvesszük Jézus földi életének és munkásságának utolsó napjait. Már a böjti időszakban is erre készülünk, aztán virágvasárnappal megkezdődik a nagy hét, amit úgy nevezünk nemes egyszerűséggel, hogy nagy hét. A virágvasárnapi ünneplés azonban már elcsendesedett. És most meg kell állnunk legalábbis képzeletben a kereszt alatt, ahol láthatjuk, hogy meddig tart az ember hűsége. Ahányan csak vagyunk, mindannyiunk számára mást jelent ez a látvány. A felolvasott ige szakaszban ez jól meg is figyelhető. Először is ott volt 4 római katona. Aztán 3 nő, Mária, Jézus anyja, Salomé, Mária testvére és a magdalai Mária. Valamint ott volt János, a szeretett tanítvány. Vajon milyen lehetett Jézus keresztjénél lenni, amikor keresztre feszítették? És most nem a fizikai közelségre gondolok, hanem lelki értelemben. Mindenképpen egy különleges kapcsolatról van szó Jézus Krisztussal. Ma 4 személy szemszögéből fogjuk megvizsgálni és próbálni megérteni, hogy milyen lehetett Krisztus keresztjénél lenni. Magdalai Mária a megváltás helyén állt. Lukács evangéliumából tudjuk róla, hogy ő az a nő, akiből Jézus 7 gonosz lelket űzött ki. Nagyon sokáig a sátán kötelékében, fogságában volt. Ez a 7 gonosz lélek szörnyű dolgokat művelt vele. A sátán minden erejét bevetette, hogy az életét tönkretegye, felfordulást okozzon benne, fizikailag, lelkileg és érzelmileg meggyötörje. Mária teljesen reménytelen helyzetben volt. Aztán jött Jézus, és kiűzte a 7 gonosz lelket. Jézus megszabadította őt a kötelektől. Mária csodálatos módon megmenekült, és tökéletesen megszabadult a Jézussal való találkozásnak köszönhetően. Ha valaki bízik Jézus Krisztusban, és a bűnöktől való szabadulásban, ugyanezeket a csodákat megtapasztalhatja a saját életében is. A sátán uralma helyett Isten uralma vezetése alá kerül. A bűn helyett a megbocsátás erejét tapasztalja meg. A lelki szegénységből lelki gazdagság lesz. Ezt tette Jézus a magdalai Máriával. Megváltotta őt a bűneiből. De a megváltás sokba kerül. Amikor Jézus megszabadította Máriát, az Jézusnak került valamibe. A keresztnél állva Mária ezt az árat látta, a megváltás árát. Látta, hogy ahhoz, hogy ő a sötétségből a világosságra mehessen, ahhoz Jézusnak meg kell járnia a poklot. Ahhoz, hogy az ő bűneit elvegye, Jézusnak magára kellett vállalnia azokat. Nem is csoda, hogy Mária nem csak a keresztnél állt ott, de a temetésen is részt vett, és a feltámadásnál is ott volt. Számára a kereszt a megváltás helye volt. Salomé a feddés helyén állt. Ki volt Salomé? A legtöbb kommentár úgy azonosítja Mária testvérét, hogy Salomé a Zebedeus felesége, aki János és Jakab anyja. Jakab és János anyjaként ő volt az, aki egyszer megkérte Jézust eléggé önző módon, hogy a két fiának biztosítson első helyet a mennyországban. Más szavakkal ő a fiainak akart valamit. Azt akarta, hogy az egyik üljön Jézus mellett jobb felől, a másik pedig bal felől. A legjobbat akarta a fiainak. Jézus viszont egészen furcsa módon azt válaszolja, hogy nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Miért mondtam, hogy Salomé önző volt? Mert a királyi trónokat nem szokták csak úgy osztogatni. Azt ki kell érdemelni. Azon kívül Salomé elfelejtette, hogy a jutalomnak ára van. Nem gondolt bele, hogy a jutalom előtt szenvedés van. Nincs korona kereszt nélkül. Salomét hajtotta a büszkeség, és nem gondolt arra, hogy milyen árat kell majd a fiainak fizetnie. Jakabról tudjuk, hogy mártírként halt meg, János pedig száműzetésben. Salomé a szemrehányást érezte a keresztnél, amikor megértette, hogy mibe került Jézusnak feladni a dicsőségét és szolgává lenni azáltal, hogy életét adta értünk. Ha megpróbáljuk az önzésünk és a nagyra vágyásunk szemszögéből nézni a keresztet, mi is megérthetjük Salomét. Hányszor érezzük úgy, hogy köszönjük mi, nem akarjuk kiinni azt a poharat, mi csak szeretnénk, ha Isten meghallgatná az imáinkat. Vagy köszönjük, mi nem szeretnénk szenvedni, mi csak az áldást kérjük. Számunkra is lehet a kereszt a feddés helye. Mária, Jézus anyja a jutalom helyén állt. Mária Jézus földi anyja volt, és Jézus nem hagyta ezt figyelmen kívül még a kereszten sem, mert neki ajándékozza maga helyett Jánost, a szeretett tanítványt. Azt mondja, asszony, íme a te fiad. Látja Máriát, és nem akarja, hogy Mária magára maradjon. De miért ajándékozza meg Jézus az anyját? Épp az előbb állapítottuk meg, hogy a jutalmat szenvedés előzi meg. Milyen szenvedést kellett Máriának kiállnia? Lukács evangéliumában olvashatunk egy proféciát Simeontól. Így hangzik, a te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. De hogy szenvedett Mária? Először is szenvedett, amikor világra hozta a szabadítót. Szenvedett a szégyentől és a pletykáktól, amikor kiderült, hogy állapotos még a házasság előtt. Menekülnie kellett Egyiptomba, hogy megmenthesse gyermekét, de számtalan ártatlan gyereknek mégis meg kellett halnia. Vajon hogy érezhette magát ezek miatt? Érzelmileg bizonyára megsínlette. És Simeon proféciájának a csúcsa Jézus halála. Először is a kereszt. Szenvedett amiatt, hogy ilyen gyalázatos módon kell meghalnia a fiának. Másodszor pedig ott a helyszín. Nyilvánosan, nyíltan, szégyenteljesen. És Mária ott állt az éles karddal a szívében. De Jézus látta őt, és könyörületet érzett iránta. Egy új kapcsolatot teremtett számára, ezzel is kimutatva szeretetét. Látva a magányát és szomorúságát, rábízta azt a tanítványt, akit a Szentírás csak szeretett tanítványként emleget. És az is le van írva, hogy a tanítvány még abban az órában a házába fogadta őt. Azt lehet mondani, hogy nem is az egyiket bízta a másikra, hanem egymásra bízta őket. Ez volt Mária számára a jutalom helye. És végül negyedikként ott állt János, a szeretett tanítvány, a felelősség helyén. János számára az, hogy ott állt a keresztnél, nagy felelősséggel járt. Csak hogy értsük, miről van szó, János és a tanítványok cserben hagyták Jézust a Gecsemáné kertjében, és elmenekültek. Most pedig ott áll a keresztnél, helyreállítva és megbocsátva. Úgy gondolom, jó hír számunkra, hogy még akkor is oda mehetünk a kereszthez, ha elárultuk vagy megtagadtuk a mi Urunkat, mert a keresztnél mi is megbocsátást és szabadulást nyerhetünk. János számára ott állni a keresztnél valószínűleg elég veszélyes dolog lehetett. Bátorságra volt szüksége, hogy oda merjen menni. De jusson eszünkbe, hogy mit írt később János az első levelében. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. És Jézus nem csak megtisztította Jánost, de felelősséggel is felruházta. Át kellett vennie Jézus helyét abban az értelemben, hogy neki kellett onnantól vigyáznia Máriára. És ő lett onnantól a fia. János számára a kereszt a felelősség helye volt. Ahogy Jézus mondta a tanítványainak, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Tehát nekünk, akik Jézus tanítványai vagyunk, vagy szeretnénk azok lenni, képviselnünk kell őt a világban. Nekünk is a keresztnél van a helyünk. Ha soha nem bíztunk az Úr Jézusban, a kereszt az, ahol elkezdhetjük, és számunkra is a megváltás helye lehet. Ha az önzésünket és a büszkeségünket visszük a kereszthez, megláthatjuk, ahogy Jézus szenved értünk, és számunkra is a helyrerakás, a felismerés helye lesz. Ha a kitartó hitünket és a kínlódásainkat visszük Jézus elé a kereszthez, számunkra is a jutalom helyévé válhat. És ha hittel megyünk a kereszthez, nem takargatva bűneinket, tudva, hogy amit Jézus ránk bízott, azt meg kell tennünk, akkor számunkra is a felelősség helyévé válhat. Amen.